az egésznek a lényege, vagy az egész, amiről beszélni szeretnék, az az a kettéválasztás, amiben élünk. Tehát, hogy abban a furcsa helyzetben éljük ma az életünket, és nem csak mi, vagy talán mondhatnánk már úgy, hogy mi már nem annyira, mint más menedzserek vagy vállalatvezetők, hogy a vállalatnak egy bizonyos részét, tehát a termelő és gazdasági folyamatokat, azokat egy különálló, önálló egységnek tekintik, és azt az embert, aki ebben a folyamatban benne van, aki ebben a folyamatban dolgozik, azt pedig egy másiknak, és ebből a kettőből úgy érzik, hogy igazán nekik a termelési és gazdasági folyamatokkal kell foglalkozni, és az emberrel való foglalkozás az nem egy vezetői feladat, és igazán ilyen furcsák is, ugye, mint ahogy tegnap láttuk ezt a filmet, ugye a Toldi moziban este, a Másért Vállalkozók című filmnek a sajtó bemutatóján, vagy akár milyen voltunk tegnap. És ugye ott egész ilyen különlegességét mutattak be egy olyan vállalkozót, aki úgy gondolta, hogy a termelési folyamatok mellett neki még a munkatársaival is foglalkozni kell, és hogy hát akkor ez egy olyan csoda, hogy még filmet is csinálnak róla, meg hogy még az újságban is írnak róla, hogyan juthat el a gondolkodásunk egy ilyen beteg állapotba, hogy tényleg azt hiszi egy vállalkozó, hogy a vállalatában az emberekkel való foglalkozás nélkül is lehet egészséges és alkotó légkör. Ez egy hosszú folyamat, hogy ha végignézzük, hogy hogyan jutottunk el ma idáig, akkor egy viszonylag hosszú folyamatot lehet látni. Ami hosszú folyamatnak az a lényege, hogy azt, ami az emberben történelmileg és születésénél fogva mindig is egy egységet képezett, a tartalom és a forma, az szépen lassan szétvált, és két önálló dolog kezdett el lenni, mert hogy ha megnézzük, akkor az ember lénynek, és minden emberi találkozásnak, és mindennek, amit az ember csinál, annak ez a két oldala az emberben önmagában, az harmóniában van. Egymástól nem szétválasztható, minden pillanatban mind a kettő jelen van. Mondhatnánk úgy is, hogy az emberi találkozásoknak és az emberi cselekvésnek van egy olyan oldala, amelyik formai, ami leírható, amikor csinálok valamit, történik velem valami, valamiben részt veszek, valaminek a részese vagyok. Ez a formai rész. És akkor ezen kívül, miközben ezek a formai dolgok történnek velem, teljesen párhuzamosan, azzal szoros kapcsolatban belül is történik az emberben valami. Ugye az érzései, a gondolatai és mindazok a dolgok, amik így kívülről a formaival nem írhatók le, azok az emberben belül közben megtörténnek. És ez a kettő együtt, ez egy dualizmus. Ugye a dualizmus azt jelenteni, hogy két egymástól nem külön választható, de mindig, minden pillanatban együtt és közösen jelenlévő dologról van szó benne. És hogyha megnézzük a dolgot, akkor ezt a két egy időben lejátszódó folyamatot, ezt a két egymástól nem szétválasztható, soha szét nem választható dolgot, mégis sikerült ügyesen szétválasztanunk, és már eljutottunk oda, hogy azt gondoljuk, hogy létezik külön egy olyan dolog, amit az ember csinál, azaz dolgozik egy vállalatban, mint gazdasági, mint egy gépalkatrész, vagy mint egy termelő egyed, vagy humán erőforrás. És egy egészen más dolog az, hogy közben, miközben dolgozik a vállalatnál, mi történik benne, azaz szét lehet választani az ember belső életét és belső fejlődését attól, amit ő kívül csinál. És ez egy elég érdekes dolog megnézni, hogy miért van az, hogy ma tulajdonképpen a hivatalos közgazdaságtan is csak ezt a formai oldalt veszi figyelembe, és ilyen csodabogárnak tekintenek minden olyan vezetőt, aki a másikkal is foglalkozik, és a másikat is megpróbálja valahogy kezelni, vagy valamit akar ezzel csinálni. Az egész dolog az tulajdonképpen abból indul el, amivel már foglalkoztunk egy korábbi ilyen beszélgetésen, ugye a Taylor volt az, aki az első jelentősebb változást ebben a kérdésben hozta. Hiszen ha szigorúan veszük, akkor a Taylor előtti időkben nem volt másról szó, mint arról, hogy ez a kettősség, ez abszolút egység volt. Senkinek nem jutott eszébe, hogy ezt a két dolgot külön is lehetne csinálni, vagy ezzel bármit is külön lehetne kezelni. Teljesen természetes volt, hogy az ember a termelési folyamatokban, mint ember, az összes érzésével, gondolatával és mindennel együtt jelenik meg. És akkor ugye, amikor a Taylor ezt a jó kis Scientific Management nevű elméletét kidolgozta, amit ugye most nem akarok nagyon ismételni, de hát talán emlékeztek arra, hogy ez egy lényeges szempont volt abban az időben, mert az egyébként úttörő fázisában lévő egész gazdaságot, a Taylor vezette át a differenciálazási fázisba. Ő volt az, aki azt mondta, hogy hogyan lehet ebből az őskáoszból, ami a gazdaságot akkor jellemezte, egy olyan fejlettebb ipari társadalomba, vagy ipari folyamatokkal működő termelésbe átlépni, ami aztán ezt a nagyipari forradalmat, vagy ezt az ipari fejlődést megalapozta. Az, amit ő csinált, egy nagyon érdekes dolog, mert ha most nem arról a piramisról beszélünk, hanem arról, hogy mi is volt az ő elméletének az alapja, akkor a Taylor az négy alapra helyezte a vállalatoknak a működését, és az a négy pillér, ami, ahogy ő mondta, az a mechanizálás volt, a standardizálás, vagy a szabványosítás, a specializálódás és a koordinálás. Tehát négy alap volt, mechanizálás, szabályozás, specializálás, koordinálás. És ha megnézzük, ugye, akkor abban a gondolkodási modellben, amiben mi ugye a vállalkozások fejlődési fázisait megfogalmaztuk, ez pontosan a differenciálódási fázisnak a négy alap tennivalója. Tehát ha szigorúan veszük, Taylor az nem csinált mást, mint azokat a vállalkozásokat, amik az őskáoszban voltak, egyszerűen átsegítette a differenciálódási fázisba. Csak hogy egyetlen egy nagy hátránya volt ennek az egész dolognak, még akkor is, hogyha visszaemlékeztek, ugye, hogy a Taylor az mindig azt mondta, hogy ő ezt az egészet azért csinálja, hogy az embereknek jobb legyen. Mégis maga az elmélet, és különösen ahogy az elméletet használták, az gyakorlatilag véglegesen elfelejtette, hogy emberek dolgoznak egy közösségben, mert itt ezt a négy alapelvet használták. És ha visszaemlékeztek, ugye mi azt mondjuk, hogy differenciálódási fázis csak akkor lehet sikeres, ha ezek mellett az emberi kapcsolatok tudatos fejlesztése, ez az emberek tudatos összekapcsolása is egy időben megtörténik. Na ez volt az, amit a Taylor sajnos nem tett meg, és ennek következtében azt lehet mondani, hogy elvetette a csíráját annak a gondolkodásnak, hogy egy vállalatot lehet úgy is szervezni, vezetni és sikerre vinni, hogy abban csak ezekkel a dolgokkal foglalkozunk, tehát folyamatokat szabályozunk, rendszereket hozunk létre, és az emberrel nem foglalkozunk. És miután, ahogy ezt ugye tudjuk, hogy az úttörő fázisból átlépve ebbe a szabályozott, rendszeres, logikusan működő világba, kezdetben még az ember nélkül is teljesen jól működik a vállalat, ezért aztán az az eufória, ami ezt az egészet övezte, hiszen óriási sikereket értek el ezáltal a gazdasági vállalatok, egyszerűen azt okozta, hogy úgy gondolták a vállalatvezetők, hogy hát akkor tényleg nincs is emberben, hát nem kell vele foglalkozni, minek, mikor ez így is jól működik. És ugye emlékeztek erre az ominózus Hawthorne-i kísérletre, ugye, ami az első olyan impulzus volt ebben az egész scientific managementben, hogy mégiscsak talán van valami jelentősége az embernek. De a lényeg az az, hogy Taylor volt az első az emberiség történetében, aki az emberben meglévő dualizmust, a tartalmat és a formát ketté bontotta, és ezt egy hivatalos menedzsment elmélet szintjére emelte. És ez egy rendkívül fontos dolog, hiszen ettől datálódik az, hogy az, ami sok ezer éven keresztül egység volt, azaz, ami bennem volt, az volt kint is, és ami kint is volt, az volt bennem, tehát a gondolataimról nem lehetett megállapítani, hogy most bennem van, vagy kívül, ha gondoltam valamit, az megjelent, vagy nem. Ez itt most abszolút szétvált. Tehát megjelent ez a kettősség, hogy van külön a munkavégzés, hogy az ember dolgozik a kezével és termel, és az érzései, meg a gondolata, ez egy másik dolog, azzal nem is kell foglalkozni. Tehát ebből a szempontból ezt a dolgot a Taylor kezdte el, mert hogyan jelent meg a Taylor előtti időkben ez az egység? Hát úgy, hogy azt a három alaptevékenységet, amit az ember csinál, a tervezés, a kivitelezés és az ellenőrzés, minden ember mindig együtt maga csinálta. A manufaktúrákban, a kézművesek, és mindenki, aki termeléssel foglalkozott, többnyire maga tervezte meg azt a terméket, utána megcsinálta, és utána megnézte, hogy ez annak megfelele vagy sem, minőségileg, formailag, mindenféle szempontból, és később is gyakorlatilag az emberek terveztek, kiviteleztek és leellenőriztek. És ezt folyamatosan, ezt a hármasságot mindig is csinálták. És itt térünk vissza ahhoz a jó kis piramishoz, amit annak idején felrajzoltunk, ugye, hogy azt a történelmi modellt vezette be, hogy ezt a hármat válasszuk szét, és legyenek olyan emberek, akik csak terveznek, legyenek olyan emberek, akik csak ellenőriznek, és legyenek olyan emberek, akik csak kiviteleznek. Tehát végül is megjelent ez a három szint, és akkor ezzel ez a szétválás már meg is történt, És ráadásul ezen a három szinten, tehát a tervezőknél is, a kivitelezőknél is, az ellenőrzőknél is már nem az számított, ami az emberben belül van, azzal már nem foglalkoztunk, hanem csak azt szerveztük meg, hogy milyen folyamatokban mit és hogyan tegyenek. Tehát véglegesen szétvált ez a dolog. Egyrészt a természetes egysége is megbomlott ennek a hármasságnak, plusz ez a dualizmus, ez gyakorlatilag egyszerűen szétbomlott, és az, hogy a Taylornak ez a gondolata miért hatott ilyen rendkívül erősen a világon, hogy azt is megbeszéltük, hogy azért, mert ez egy több ezer éves modell, vagy egy több ezer éves gondolkodásnak a megjelenése a gazdaságban, és akkor ettől aztán mindenki, aki hallott róla, természetesen így csinálta, aki nem hallott róla, az meg spontán módon így csinálta, mert egyszerűen ez volt a génjeinkben, és másoktól is ezt látta, hogy ez a dolog így működik. Sajnos azt kell mondani, hogy mára viszont az ember egy olyan pontra érkezett el a fejlődésében, hogy ez a dolog ez nem működik. Tehát ma már azt látjuk, és ugye ezek a kísérletek is, amit ugye tegnap itt, amit már említettem, hogy ez a tegnapi film is, és az ezzel kapcsolatos próbálkozások is mind arról szólnak, hogy ma eljött az ideje annak, hogy a tartalmi és a formai kérdéseket megint egységesítsük. Azaz, amit szétválasztottunk mondjuk 100 évvel ezelőtt, azt most megint egységesítsük, és az embernek a természetes egységét, ezt a dualizmusát újra helyreállítsuk. Csak hogy a baj az az, hogy a Taylornak hatása olyan nagy volt, hogy nem csak a vállalat vezetők kezdtek el ilyen szétválasztó módon gondolkodni, hanem gyakorlatilag mindazok, akik azokat az elméleteket csinálták, amivel ma a vállalatvezetők dolgoznak. Tehát nem csak a Taylor gondolkozott így is az őt követő vállalkozók, hanem az elméletet gyártó emberek is elkezdtek ilyen kétpólusú módon gondolkozni, hogy külön van a forma, és külön van az elmélet, és mondanék néhány talán lényegesebb állomását ennek a dolognak, mert van egy-két ember, akinek a nevét nem árt ismerni, mármint ilyen gondolkodók vagy menedzsment elméleteket. Az elsők voltak azok a technoelméletek, vagy a technokorszak, amikor még a vállalkozásokat ilyen klasszikus mérnöki gondolkodásban próbálták megtervezni, ami még abban az időben volt, amikor maga a Taylor is élt és dolgozott. Ez az első, aki egy viszonylag jelentősebb, az egy Henry Fayol nevű úriember volt. Ő 1916-ban jelentetett meg egy komolyabb munkát. Ő tulajdonképpen semmi más nem csinált, mint azt, hogy megpróbálta azt, ami a Taylori Scientific Managementben van, megpróbálta azt valahogy úgy kiegészíteni, hogy megpróbálta belevinni az embert. Most ezt természetesen csak úgy tudta megtenni, hogy azt mondta, hogy egyszer van az a rendszer, amelyik termel, és akkor ezen kívül van még egy szociális alrendszer. Tehát ő ennek a szociális alrendszernek a kidolgozásában és ennek a törvényszerűségeinek a megfogalmazásában alkotott valamit, de ő is csak azt tudta mondani, hogy van egyszer a forma, és ő pedig megpróbált a forma mellett párhuzamosan működő tartalommal egy kicsit foglalkozni, és azt próbálta megnézni, hogy az ember ebben a folyamatban hogyan vesz részt, és hogyan jelenik meg. Csak ugye az volt a baj, hogy 1916-ban még ugye olyan nagy volt az eufória ezzel az egész scientific managementtel kapcsolatban, hogy hát nem is nagyon figyeltek rá. Tehát igazán nem vették figyelembe ezt. Azt mondták, ez egy bolond, aki olyan dolgokat mond, amire nincs szükségem. Miért ennek foglalkozok én a szociális alrendszerre, ha egyszer a cég működik annélkül is. Fejlődésnek a következő útja azok a pszichoszociális elméletek voltak, amelyek közül az egyik legfontosabb ember, az, aki 1946-ban jelentetett meg egy elméletet, őt úgy hívták, hogy Elton Mayo. Ő ezért nagyon híres, mert az az elmélet, amit megjelentett, az manapság a Human Relations című cím alatt HR managementként a mai napig is jelen van. Érdekes megnézni, hogy mind a kettő ugye a szociális alrendszerrel foglalkozik, és ugye a HR management is azokat a kérdéseket próbálja megoldani, ami a taylorizmusból hiányzik. Tehát mondhatnám is, hogy az egyik szélsőség a taylorizmus, és ezek meg a másik oldalon vannak, ők csak az emberrel foglalkoznak, tehát csak a tartalommal, a taylorizmus pedig csak a formával foglalkozik. De ez szükséges is volt, mert nyilvánvaló, hogyha a világban van egy elmélet, ami nagyon szélsőségesen csak egy oldallal foglalkozik, akkor előbb-utóbb meg kell jelenniük azoknak az elméleteknek, ami ennek az ellenpólusát adja, hogy megjelenjen a másik oldal is. és ez az első két jelentősebb munka ez az is. Aztán amikor úgy 30-as évek után, ugye a Haftorni kísérlet után a tirolisták azt mondták, hogy így, akkor tényleg mégiscsak kellene foglalkozni az emberrel, akkor jött az, hogy azt mondták, hogy igen, ez nem is rossz. Az a pasi kitalált valamit, vezessük be, és gyakorlatilag a mai napig is ez van, hogy a vezetők azok foglalkoznak a termeléssel és a formával, és a HR menedzsereknek azt mondják, nektek az a feladatok, hogy foglalkozzatok az emberrel, a belső dolgokkal, a tartalommal, és egyszerűen elutasítják továbbra, és majd a HR-esek megoldják. És még a munkatársak is azt hiszik, hogy ezt így kell csinálni, hogyha az emberi csoportokkal beszélget, akkor ezek, ha ilyen kérdések merülnek föl, hogy szociális probléma, ez az, mindig azt mondják, hogy a HR-rel probléma van, mert a HR-es nem beszélget vele, mert a HR-es nem csinálja ezt, meg nem csinálja azt. Mert hát tényleg azt hiszik az emberek, hogy ez egy HR vezetőnek lenne a feladata, hogy ő velük a lelkükkel vagy a gondolatokkal vegyük egyáltalán foglalkozni.
Ami elhangzott, csak része az egésznek, ahogy ön is. Hallgassa meg az összes műsorunkat, és fedezze fel bennük önmagát. Páratlan élmény. Tiszta Hangok Rádió. Egymásért vagyunk. www.tisztahangok.com.
Akit még meg kell említeni, az velük egy időben kezdett el dolgozni, a 40-es években jelent meg egy Kurt Lewin nevű úr. Az ő nevét már egyszer említettük, nem tudom, hogy emlékeztek-e, amikor a Lewinnek a nevét egyszer említettük egy nagyon furcsa elmélettel kapcsolatban. Minden esetre, hogy ez egy osztrák származású ember volt, aki végül is egy szociálpszichológiának nevezett tudománynak a megalapítója volt, ugye a 39-40-es években megjelent első munkáiban, és mindenféle ilyen emberi egymásra hatások, emberi csoportok működése, emberek csoportok közötti viszonyok és kapcsolódások voltak az ő vizsgálatának és a kutatásának a tárgyai. A vezetési stílusok és az emberek egymásra hatása, tehát viszonylag kiterjedten és széles körben vizsgálta azt, hogy az emberi viszonyok egy közösségen belül milyenek, és ebből lett aztán, amit ugye szociálpszichológiának neveznek. A lényeg az az, hogy a Lewin is csak annyit tudott csinálni, hogy azt mondta, hogy egy közösségen belül két egymással ellentétes dolog van, és ez nagyon fontos folyamat működik, és ez a két ellentétes folyamat közül az egyik, amit angolul úgy nevezett, hogy goal achievement, azaz a célok elérése, tehát célokat kell elérni, és a másik, ami pedig a group maintenance, azaz a csoportokat, az emberi csoportokat kezelni kell, az emberi csoportokkal foglalkozni kell, karban kell tartani az emberi csoportoknak. Ő nem a lelkét mondta, hanem a kohéziós erejét. Ugyanis azt mondta, hogy az egyik oldalon egyszer van az, hogy az emberi csoportoknak célokat, tehát már megjelent az a gondolat, amit aztán ugye a Management by Objective-nek ugye 1954-ben, aztán később a mint hivatalos menedzsment elmélet jelent meg a Peter Druckernek a könyve után, de már itt volt, hogy az embereknek célokat kell adni, hogy ezekért a célokért dolgozzanak, és ezekkel a céloknak a szemtartásával kell a csoportoknak dolgozni. És akkor ez mondta, hogy érdekes módon viszont a csoportokon belül hat egy másik erő, ami ezzel ellentétes, mert a csoportokon belül ható erő az olyan, hogy az embereket így össze akarjuk terelni, és egy célért akarjuk dolgozni, akkor a csoport szétesne, ezért szükség van arra, hogy a vezetők egy kohéziós erőt hozzanak létre a csoporton belül, mert önmagában a cél az, hogy megmondom, hogy ezt csináld meg, az nem elegendő ahhoz, hogy az emberi csoportot erre a munkavégzésre rávegye, illetve összetartsa. Tehát ő most azt mondta, hogy ahhoz, hogy egy csoport a célok érdekében jól dolgozni tudjon, ugye, ahogy ezt ugye meg is tapasztaljuk, tehát ez azóta is úgy látszik így van, egy kohéziós erőt kell a vezetőnek létrehoznia, és ez vezetői feladat. Ez egy nagyon fontos felismerés volt. És ezért a kohéziós erő, mondja ő, úgy tud létrejönni, hogy a vezetőnek olyannak kell lenni, aki képes az emberek gondjaival, problémáival foglalkozni. És képes legyen arra, hogyha a csoporton belül valamilyen konfliktus jön létre, akkor azokat a konfliktusokat megoldja. Tehát mintha ma beszélgetnénk, ugye, ugyanezeket a feladatokat próbáljuk mi a szociális szférában egy közösségen belül megoldani, illetve ezeknek a kezelésére próbáljuk rávenni azokat a menedzsereket, akikkel ugye együtt dolgozunk. Az érdekes az az, hogy miközben felismerte, hogy ez a két dolog, tehát a tartalom és a forma az egy időben jelen van, ő ezt ellentétes dolognak tekintette, azaz nem tudott kezdeni azzal a fontos kérdéssel semmit, hogy ezt egyesíteni kellene. Hogyan lehetne ezt úgy megcsinálni, hogy a két dolog az együtt legyen, és ne külön kezeljük, és ne külön dolgozzunk vele. És ezért aztán ez az irányzat, ez a Levin-féle szociálpszichológia, ahogy tovább fejlődött, ez igazán nem is tudott később valós válaszokat adni azokra a problémákra, amik a vállalkozások világában megjelentek. Aztán az 50-es években jöttek a döntéselméleti folyamatok, vagy a döntéselméleti kérdések, és akkor, amikor ez divattá vált, akkor természetesen a vállalkozás vezetés és menedzsment kérdésekben is döntéselméleti alapokon próbáltak válaszokat adni a különböző kérdésekre. És hát ugye ennek is ugyanaz volt a nagy baja, mint az előzőnek, hogy döntéselméleti alapon nem lehet ezt a kettőt egyesíteni. Bármelyik elmélet, ami ezen az alapon megszületett, ott mindig az volt, hogy külön volt a formával kapcsolatos, és külön voltak a tartalommal kapcsolatos kérdések kezelve. Ez a döntéselméleti alapon működő menedzsment elméletek közül a legeslegismertebb az a Hartzburg modell. Ez egy német főiskola, egy menedzsment főiskola volt, amelyik 54-ben hozta létre ezt a Hartzburg modellnek nevezett elméletet. Ennek a lényege az volt, hogy ők is kétfelé bontották természetesen a dolgot. Azt mondták, hogy az egyik feladat az egy vezetőként, vagy egyáltalán egy vállalat vezetésében, hogy embereket vezetni. És a másik feladat az, hogy folyamatokat irányítani. És mind a két esetben, ugye döntéselméleti alapokon hozzák a vezetők, vagy javasolják, vagy segítik a vezetőket olyan döntéseket hozni, amelyek működnek. Sőt, az volt az érdekes, hogy valamilyen módon már kezdték a szociális szférának a kérdését is megragadni, és azt mondták, hogy minden vállalaton belül van egy olyan rész, ahol az emberi érdekek, az emberi érzések és az emberi gondolatok egymással ütköznek. És ugye a vezetőnek ez egy nagyon fontos feladata ebben az egyes pontban megfogalmazódnak, hogy az érdekek, a gondolatok és az érzések ütközésével foglalkozom, és azokat kezelje. Tehát itt már kezdtek megfogalmazódni olyan kérdések, amikkel ugye ma már rendszeresen kell foglalkoznunk. Aztán a döntés elmélet után ugye jöttek a 60-as évek, a nagy számítástechnikai láza, ugye jöttek a kibernetikai elméletek, és a kibernetikai módon néztek mindent. Minden úgy működik, mint egy számítógép, minden számítástechnikai alapon próbáltak megmagyarázni, hát így természetesen a vállalkozások működésével kapcsolatos kérdéseket, az összes menedzsment problémát is megpróbáltak olyan módon megválaszolni, ami kibernetikai vagy rendszerelméleti, ugye, mert ez a kettő abban az időben eléggé összefüggött, vagy egy időben jelent meg, módon próbáltak válaszokat adni a kérdésre, és ennek az egész gondolkodásnak két nagyon neves képviselője, az a Blake and Newton voltak, akik egy mátrixot is csináltak, akik egy, mint egy igazi számítógépben csináltak egy jó kis mátrixot, és azt mondták, hogy a mátrixnak az egyik oldala volt az emberorientált vezetés, a másik oldalon pedig a termelésorientált vezetés. És akkor alkottak egy jó kis kérdőívet, és akkor sok-sok kérdéssel itt ebben mindenhol lehetett pontokat szerezni, és meg lehetett határozni, magadról megmondhatod, hogy te emberorientált vagy, vagy termelésorientált, vagy meg ilyen vagy, meg olyan vagy, meg amolyan vagy. Tehát mondhatnám úgy is, hogy meg lehetett volna mondani, hogy most másért vállalkozó, vagy nem másért vállalkozó, hogyha most ugye a tegnapi filmnek az apropóján mondjuk ezt a dolgot. A lényeg az az, hogy ők is ilyen két oldalon közelítették meg a dolgot, voltak emberek, akik a termeléssel tudnak jól foglalkozni, másik az emberekkel, mert hogy ez a kettőség ez továbbra is megmaradt, és nem is nagyon tudtak rajta változtatni. Tehát azt kell mondani, az az egésznek a lényege, hogy sem a kibernetikai, sem a rendszerelméletek nem tudtak olyan választ adni, ami a tartalom és a forma egyesítésére valamilyen alternatívát tudott volna adni az embernek. Ugye ez, ahogy ez általában szokott lenni, hogyha valamit így mesterségesen szétszakítunk, tehát egy olyan dolgot, ami az emberben természetesen egységben van, és akkor is egységben van, ha nem így gondolunk rá, azaz miközben az ember továbbra is egységben szeretett volna lenni magával, de mégis mindig úgy beszéltek róla, úgy viselkedtek, úgy vezették, úgy szervezték az egész életét, mintha nem lenne abban. Ennek ugye mindig az lesz a következménye, hogy olyan dolgok történnek egy vállalkozáson belül, amitől se az ember nem érzi jól magát, se az, aki vezeti, az nem tud rendesen válaszokat adni azokra a problémákra, amik vannak, hiszen az elmélet az nem a valóságról szól, hanem valamilyen ilyen karikatúrája annak a valóságnak, amiről én tudok. És így aztán nem tudom ugye összekötni magam azokkal a valódi problémákkal, amik vannak. Ebből lett az, amit ma is megélünk, hogy a vezetők ezeknek az elméleteknek valamilyen furcsa turmixából élnek a mai napig is. A vezetőknek a nagyon nagy része, most hogyha a magyar vezetőket nézünk, de még Nyugat-Európában is, a téloli gondolkodásnak az alapján állnak a mai napig is, és a modernségük az abban áll, hogy esetleg ebből, vagy másik, vagy a harmadik elméletből valamit fölcsípnek, és akkor azt mondják, hogy igen, ez így van, meg úgy van, meg amúgy van, meg hogy rendszerelmélet, meg itt hallott egy ilyen motivációs elméletet, ott egy ilyen döntési elméletet, de végül is továbbra is úgy gondolja, hogy az ő feladata az a termeléssel foglalkozni, és minden feladatot, ami az emberrel kapcsolatos, azt kiad a HR menedzsernek, és azt mondja, hogy csinálják ők. Na most ebből mi fog következni? Az, hogy a HR menedzser végül is szerencsétlen kétségbe esetten küzd egy olyan problémával, amit ő természetesen nem is tud megoldani, mert hát hogy tudná ő megoldani azt, mikor ő csak a problémák az egyik oldalát bízza, és a másik oldalt az igazgató maga csinálja, vagy esetleg kiadja a szervezetfejlesztőknek, vagy tanácsadóknak, vagy olyan embereknek, akik viszont meg csak a termeléssel foglalkoznak, és ezek meg nem nagyon beszélnek egymással. Jó esetben még haragszanak is egymásra, de igazán olyan nincs, hogy egy szervezetfejlesztő leül a HR-essel beszélgetni, hogy itt az embereknek. Ez nem nagyon fordul elő, vagy legalábbis ritka. Most már talán azért ilyen van. Tehát mondhatnám úgy is, hogy egy ilyen keveredés van itt, ezeknek ezt az egy elméletet használják, de mivel nem sikerül a dolog, állandóan újra és újra kudarcuk van, és az emberek mindig elégedetlenek azzal, hogy ővelük hogy foglalkoznak, ezért szépen lassan a HR menedzserek elfelejtik azt, hogy tulajdonképpen milyen fennének is vannak ők. Ennek mi lesz az eredménye? Hát az, hogy informális dolgokkal foglalkoznak, olyan dolgokat csinálnak, amit nem nekik kellene csinálni, közben azért, hogy azért ők nagyon fontosak legyenek, hogyha ismertek HR menedzsereket, rendkívül komoly és tudományos megfogalmazású mondatokat tudnak mondani, hogy az embernek mind a két füle ketté áll, hogy hú, hát ez nem igaz, hogy ez milyen baromi okos lehet ez az ember, de pont azt, amit meg kellene csinálni, azt nem tudja megcsinálni. Tehát mondhatnám úgy is, hogy foglalkozik a harccal, a hatalommal, az emberrel, így úgy mesél mindenféléről, de az alap problémát, amit neki meg kellene csinálni, mint azt, hogy a tartalmat és a formát egyesítse. Azaz az eddig szétválasztott két dolgot összehozza, azt nem tudja megcsinálni, mert ő egyedül erre nem alkalmas. Ahhoz kellene a vezetője a vállalatnak is, azaz csak a vezetőnek az elhatározásából, és mondjuk a HR menedzserrel összefogva oldódhatná meg az a probléma, amit ma a HR menedzserre bízunk. És így aztán minden HR-es kudarcra van ítélve. Legfeljebb ugye két lehetősége van, vagy szeretik, mert az természetesen egy olyan ember, hogy leül beszélgetni, és azáltal, hogy már beszélgetsz valakivel, már te azt mondják, hogy na, ez legalább egy rendes ember, vagy utálják, mert mindenki tudja, hogy nem azt csinálja, amire nekem szükségem lenne, illetve egy hiányérzetem van, és akkor rákenik, hogy ő miatta nincs az, vagy azért nem érezik jól magukat a vállalaton belül, mert egy rossz HR-esünk van, ugye?
Hát ezeknek a szerencsétlenek a kiképzése is, mert a HR vezetőknek a kiképzése is egy teljesen mechanikus, ilyen tudományos rendszerben történik, amiben pontosan arra, tehát mérhető, ilyen modellezhető, ilyen rendkívül komplikált dolgokat raidomítják be őket, és erre szerintem, hogy ilyen emberorientáltan működjenek,
nem is van
a felkészülésük, vagy a kiképzésük az, amit tesz őket alkalmasan.
Én nekem például, hogy most mióta ezeket a gondolatokat megfogalmaztam magamban, azóta már ilyen például megkérdezni HR-esektől, szerint a HR-nek mi a feladat. Tudni, hogy semmit nem tudnak mondani. Már most úgy értem, hogy foglalkozni az emberekkel, fölvenni az embereket, meghatározni a kérdezési rendszert, meg a jutalmazási rendszert, meg megszervezni a tréningeket, igen, kafeteria, meg minden. De hogy igazán az, hogy neki az egész rendszerben egy fontos kulcsszerepe lenne, hogy összefogjon a termelés vezetőivel. Újra létrehozza azt az egységet, ami miatt az ember nem érzi jól magát a vállalatában, ez nem jut az eszébe, mert honnan jut. Igen, de ugye ez természetszerű is, hiszen ugye, ahogy a Bencus mondta, ezeket a szegény embereket nem tanítják meg arra, hogy miért nem érzik ma jól az emberek magukat egy vállalatnál. Miért nem érzik jól magukat? Mert azt a természetet, egységet, ezt a dualizmust ma ketté bontották. És ha nem értem meg, hogy attól lesz csak megint jó az embereknek egy vállalaton belül, attól fognak tudni egy emberek egy vállalaton belül emberként élni, mert ezt a dualizmust, ezt megint valaki helyreállítja, hogy megint a tartalom és a forma egysége létrejön, anélkül nem is tudsz semmit se kezdeni. Tehát mondhatnám, hogy is ezek a szegények egy ilyen abszolút vesztes helyzetbe kerülnek, miközben ugye a vezető is mit mond? Hát itt a HRS és az emberek elégedetlenek, akkor tényleg nem jó. És akkor ilyen dupla présbe kerülnek. Alulról is szeretik őket, fölülről.
És a kollégáink is hülyének nézik őket, mondják, hogy ez nem igazi munka, amit ti végeztek. Nézzetek, hogy mit termeljük itt. Amit ti hülyeskedtek, gyakorlatilag rátok küldjük a pénzt.
De hát most kérdés, hogy egyáltalán kell-e számszerűsíteni azt, hogy egy HRS-nek a munkája megtörül. Hát most a mai rendszerben ugye nem is lehetne, hiszen tényleg látszólag nem csinál semmit, mert az emberek elégedetlenek, a munkát nem nézik örömmel, akkor minek vár? Ja, most gondoljatok bele, hogyha most manapság azokat az embereket, akik HRS-nek neveznek, megszüntetnék ezt a dolgot. És egyszerűen csak azt mondanák, hogy vannak akik, mondjuk a bérszámfejtésre adnánk azt, hogy ők számolják ki a prémiumokat, két embert kineveznék arra, hogy ő az összes ilyen interjút csinálja meg, ahhoz nem kell HRS-nek lenni, ez meg lehet egy külső pszichológust, vagy egy külső céget. Nem lenne hárosztály, nem lenne semmivel se rosszabb. Ugyanis semmi olyasmit nem csinálnak, amitől az emberek jól érzik magukat a cégeknek. De hogy igazán nem lenne nagy változás. Miért? Mert pont ami a változás lenne, azt nem tudják szegények csinálni, mert ők se tudják, hogy erre van szükség. Na most ugye ez a furcsaság, ez a furcsa helyzet, amiben most vagyunk, ez ugye hol vezet? Elkezdtük 100 évvel ezelőtt ketté választani ezt a két dolgot, és azóta is mind elméletekben, mind gyakorlatban külön választjuk. Azaz, mondhatnánk úgy is, hogy van egy része az embernek, amelyik termel, és ez a vállalatnak a része. Az a része, amelyik gondolkodik, ugye a belső érző, a morállal és minden egyébben teli ember pedig nem része a vállalatnak.
Ami elhangzott, csak része az egésznek, ahogy ön is. Hallgassa meg az összes műsorunkat, és fedezze fel bennük önmagát. Páratlan élmény. Tiszta Hangok Rádió. Egymásért vagyunk. www.tisztahangok.com
Ez egy olyan furcsa kettősséghez vezet, hogy elkezdenek elidegedni a vállalatok, a gazdasági tevékenység elkezd elidegenedni az embertől és a világtól, és ugye, amit ez a film ugye tegnap is próbált tárgyalni, hogy jöhet létre egy olyan helyzet, hogy a vállalatok olyasmit csinálnak, amiből a világnak és a többi embernek kára van. Hát így. Hogy azt a részt, amiben pont ez a kérdés felmerülhetne, azt a részt, amely pont ezzel a kérdéssel foglalkozna, hogy amit csinálunk, az jó vagy rossz a világnak vagy a másik embernek, az egyszerűen kívülre tesszük, és az nem tartozik a vállalatba. Azaz ez a szétválasztás maga az, amelyik azt okozza, hogy a morális, mint olyan, kívülre kerül egy vállalkozásból, és a vállalkozások pont azok az emberek ellen fordulnak, akik egyébként vállalkozók és gazdasági résztvevők a másik oldalról. Tehát egymásnak okozunk kárt, a világnak és mindenkinek, de ez emiatt van. Mert hát azt mondják, hogy mit mondott ott az egyik, hogy egy vállalatnak nincs lelkiismerete, ugye? Hát miért nincs lelkiismerete? Mert azt a részét azt egyszerűen nem is tekintjük a vállalat részének. Mert azzal nem is foglalkozunk, ilyen nincs. És ha nincs lelkiismerete egy vállalatnak, akkor persze, hogy mindent megcsinál, akkor lehet csontvízből árulni a virslit, meg lehet átírni a címkéket, meg mindent meg lehet csinálni, mert ha valaki csak a gazdasági folyamatokkal foglalkozik, és ha már érzel valamit, vagy gondolsz valamit, az nem ide tartozik, akkor menj a HRS, ez majd megoldja a problémádat, akkor vége. Ugye? Akkor a termelés az az ember ellen fordul. Hát most, hogyha ugye eljutottunk ide, hogy ennek az egész problémának és ennek az egész furcsa helyzetnek ugye ez a lényege, hogy ez a szétválasztás az a mai napig is érvényes, és akár különböző elméletekkel alátámasztott dolog, akkor nyilvánvalóan következik, hogy ezt az egészet csak akkor lehet meggyógyítani, és az egész gazdaságot csak akkor lehet meggyógyítani, ha képesek vagyunk ezt a kettőt végre egyszer valamilyen gondolkodásban egyesíteni. És most persze ugye hülyén hangzik, hogyha most azt mondom, hogy pillanatnyilag az egyetlen olyan gondolkodás, amelyik arra képes az, amiről mi beszélünk, vagy amit mi próbálunk adni. De tényleg úgy néz ki, hogy az organikus gondolkodás volt az első, amely ennek a tisztásságára és ennek a kettéválasztásnak a lehetetlen voltára rá tudott mutatni, és azt tudta mondani, hogy hát egy élő szervezetet nem lehet ketté választani. Egy élő szervezetet nem tudsz úgy vizsgálni, hogy abból csak úgy kiragadsz egy részt, és azt mondod, hogy én ezzel foglalkozom, és a másik fele nem számít. Hát abban a pillanatban nem lehet kivenni a szívemet, és azt mondani, hogy a szívemet ezt külön vizsgáljuk, és a többi részemet meg nem.
Kivéve, hogy ezt csináljuk gyakorlatilag az orvosok
is. Kivéve egy műtétben, igen, de hosszú távon esetleg ugye nem lehet ezt fenntartani, hogy én a szívem mindig ki legyen véve, ugye? Én azt mondom, hogy ez az első olyan gondolkodás, amelyik felismeri azt, hogyha az élő szervezeteket nem lehet részekre bontani, mert ha egy részét kiveszem az élő szervezetnek, akkor az nem más, mint egy minta az egészből, és a közösségnek egyébként ez az egész kapcsolati hálója és az egész összekapcsolódás az egy és oszthatatlan. Tehát mintákat ki lehet belőle venni, és meg lehet nézni, hogy egy-egy része hogyan működik, de azt nem lehet elfelejteni, hogy ez csak egy része, és ez a rész, ez önmagában függetlenül nem kezelhető, ahogyan most kezeljük. Mi következik ebből, amiről mostanáig beszéltünk? Hát az, hogy külön szervezetfejlesztésről, azaz a tartalomnak a fejlesztéséről, és külön az embereknek a fejlesztéséről, azaz a formának a fejlesztéséről, és külön az emberek fejlesztéséről, a tartalomnak a fejlesztéséről igazán nem lehet beszélni. Ez a két dolog egy közösségen belül külön nem tud megvalósulni, csak is együtt. Azaz, ha képesek vagyunk a vezetőknek a gondolkodását úgy egyesíteni, hogy olyan nincs, hogy termelésorientált vagyok, vagy emberorientált vagyok, hanem mind a kettőnek kell lennem, azaz én nekem kell egy időben HR-esnek is, meg szervezetfejlesztőnek is lennem. Vagy egyáltalán ezt a dolgot egy közösségen belül egyesíteni tudjuk, akkor van remény arra, hogy az, ami eddig szétválasztásra került, az megint összetalálkozik, és a dolog megint egységessé válik. Hogyan tud ez megtörténni? Hát úgy tud megtörténni, hogy amikor én egy cégnek a vezetője vagyok, és a jövőben arról beszélek, hogy én szervezetfejlesztést szeretnék a cégen belül csinálni, akkor valahogy úgy kell látnom az egész közösségemet és az egész cégemet, mint szervezetet, hogy ebben a hármasságában, ugye a szociális, vagy a szellemi, a szociális és a gazdasági szférának az egységében kell látnom, és azt kell mondanom, hogy ezt a három rendszert úgy kell fejleszteni, hogy ez egészségesen tudjon fejlődni. Mit kell ahhoz tenni, hogy ez megtörténjen? Hát úgy, hogy minden olyan módszer, amit ennek a három alrendszernek a fejlesztésére felhasználunk, minden olyan szervezet fejlesztési tevékenység az egyes emberek számára tanulási helyzeteket kell, hogy jelentsen. Azaz, miközben a szervezetet fejlesztem, olyan helyzeteket hozok létre, hogy az egyes emberek tanuljanak azokból a dolgokból, amik ott történnek. És ha tanulási helyzeteket tudok bennük létrehozni, akkor változásokat is tudok bennük létrehozni, és akkor az emberek, a szervezet változásával egy időben az emberek is megváltoznak a szervezeten belül. Tehát nem csak a szervezet változik, hanem együtt változik a szervezettel az ember. Tehát olyan szervezetfejlesztési módszereket kell kialakítani és kidolgozni, ami az emberek változásán keresztül működik, vagy jön létre. Mi van a másik irányból nézve? Ugye, mert az egyik oldalról nézve ugye azt mondjuk, hogy akkor azok a megfelelő módszerek, ha szervezetet fejlesztünk, amelyek úgy működnek, hogy az emberek változásán keresztül hozzák létre a szervezetnek a változását. Mi van, ha az emberek oldaláról nézzük, ugye? Hiszen eddig a HR-eseknek az volt a feladatuk, hogy az embereket fejleszték, és itt nem volt szervezetfejlesztés. Ugye, ha most vezetőként én, akiben egyesül az emberorientált, meg a termelésorientált vezető, ha én vezetőként most arra gondolok, hogy igen, nekem a munkatársaimat fejlesztenem kell, ugye ezt egyszer azért teszem, mert tudom, hogy a közösségnek, vagy ennek az egész vállalkozásnak az egész sikere az attól a tőkétől, attól a tudástőkétől függ, amit az emberek bevittek a vállalkozásba. És azt mondom magamban, hogy nekem olyan helyzetet kell létrehozni, hogy az emberek a képességeiket optimális módon tudják a szervezetnek a szolgálatába állítani. Most ha a képességekről van szó, akkor ahhoz, hogy ez megvalósuljon, nekem az emberekben olyan fejlesztéseket kell elindítanom, amelyek azonosak a közösségnek a céljaival, illetve a szervezet fejlesztésének a céljaival. Azaz, az emberek képzésének a tervei nem abból indulnak ki, hogy nekem az jut az eszembe, hogy én szeretnék jogász lenni, és akkor mondjuk gazdasági vagy kereskedelmi igazgató létemre fogom magamat, és elmegyek, beiratkozom a jogi egyetembe, aminek a vállalathoz semmi köze nincs, hanem minden emberrel kapcsolatos fejlesztési programot a közösség és a szervezet fejlesztési terveiből, célkitűzéseiből és stratégiájából vezetünk le. Azaz az emberek nem önmaguk és öncéluk volt kifolyólag, vagy éppen a HRS-nek a kényekedve szerint fejlődnek, hanem azért, mert a vezető tudja, hogy ő hova akarja vinni a közösséget, ahhoz milyen szervezet kell, és azt a szervezetet milyen tudású emberek tudják szolgálni. Ami manapság nem nagyon van meg. Ha elnézsz ügyesen egy HRS-vel tárgyalni, ha jól beszélsz vele, akkor nagyon jó programokat be lehet indítani, aminek semmi köze nincs ahhoz, amit a szervezetfejlesztők a másik oldalon, mint szervezetfejlesztést csinálnak. Azaz elindulhatunk mi egyszer egy önirányban is, ami gyakorlatilag ad abszurdum, pont ellentétes azzal, ahova egyébként a formát akarják vinni. Hogyha ezt a fajta gondolkodást meg tudjuk csinálni, tehát képes vagyok a szervezet fejlesztését összekapcsolni az ember fejlesztésével, és az ember fejlődési céljait a szervezet fejlődési céljaival vezetni, akkor gyakorlatilag az az ellentét, ami eddig volt, az szépen lassan megszűnik, és tulajdonképpen az egyik segíti a másikat, az egyiknek a céljait a másikkal összekötöttem, azaz ezen az egyszerű dolgon keresztül, mert gyakorlatilag mondhatnám, hogy is ilyen flaszterol, ugye tök egyszerű, nem? És így eddig erre még nem gondoltunk. Pedig semmi más nem kellene csinálni, csak egy emberben kellene gondolkodni, és egységesíteni kellene magamban azt is, hogy az emberekkel is foglalkozom, meg azzal, hogy mit csinálnak az emberek, azzal is én foglalkozom, és rögtön megszűnik az ellentét, soha többé nem kell harcolni a tartalomnak a formával, illetve a formának a tartalomnak. Ez, amit mondtam, ugye az elején azt mondtam, hogy ez az organikus gondolkodás az, ami képes arra, hogy az embereket erre rádöbbentse, és ezt a gondolatot meg, hogy miért az organikus gondolkodásból fakad az, amit most mondtam. Mert annak ugye az a lényege, hogy amit az ember belül megtanult, az kívül láthatóvá válik. Tehát egy élő szervezet az úgy működik, ha egy élő szervezet valamit megtanul, az előbb-utóbb a cselekedeteiben kívül láthatóvá válik. Tulajdonképpen ez az összekapcsolás, ez nem más. Hogy nem kell nekem a szervezetet különfejleszteni, hiszen ha a szervezet megtanul valamit, akkor az úgyis láthatóvá fog válni a szervezet cselekedeteiben. Nekem csak ezt a folyamatot kell létrehoznom úgy, hogy az embereknek a tanulása és a láthatóvá válás az azonos irányba mutasson, azonos célok legyenek. Tehát ugye ez az alapszabály, ez ami ha élő szervezetként tudjuk nézni a közösséget, hogy amit egy élő lény megtanul belül, az utána kívül láthatóvá válik. Kinél előbb, kinél később, az egyiknél így, a másiknál, hogy nyilván ez ugye egy részletes és sok minden történetet lehet erről mesélni, de a lényeg az akkor is így van. Előbb vagy utóbb, esetleg az az egy kivétel, ugye ez az ismert barátunk, aki nagyon sokat megtanult, és már évek óta nem akar láthatóvá válni nála, de a többségnél ez így van. És ezen kívül még, ugye van egy fontos dolog, hogy ez az egész dolog, mivel ez egy közösség, a gazdasági vállalkozás, ugye ez az egész dolog egy közösségen belül zajlik le. És a közösségen belül ez a fejlődési folyamat, ez szorosan össze van kötve azzal, amit úgy nevezünk, hogy kommunikáció. Tehát a közösségen belül ez az egész fejlődés folyamat azért függ össze a kommunikációval, mert az emberek a szociális kapcsolataikban egymással beszélgetve, egymást meghallgatva tudnak fejlődni. Akkor tudok én a szociális kapcsolataimban és a társaimról hozott ítéleteimben, a egész szociális viszonyaimban fejlődni, ha lehetőségem van arra, hogy meghallgassam a másik embert, és én is elmondjam neki a véleményemet. És miért okoz ez fejlődést? Mert ugye én is ennek az ősi, rendkívül ősi dolognak, amit ma már ugye az internet, meg az SMS, meg a telefon, meg minden kezd egyre jobban kiszorítani, van egy olyan különleges hatása, hogy miközben én elmondok valamit, a másik ember hallgatja, benne ezzel kapcsolatban gondolatok, reakciók születnek, és utána azt a másik ember elmondhatja nekem, hogy mit gondol arról, amit én csinálok, a véleményemet, amit elmondtam neki, az arról mi a véleménye. Tehát vissza tudja tükrözni azt, hogy ő abban a közösségben mit gondol erről a dologról. És tulajdonképpen ez az interakció, vagy ez az állandó visszajelzés az, ami lehetővé teszi azt, hogy az ember a szociális viszonyaiban, a szociális kapcsolataiban is fejlődjön. Ha nincs meg ez a kapcsolódás, tehát ha nincs közvetlen kommunikáció egymás között, akkor gyakorlatilag az ember a szociális viszonyaiban nem tud fejlődni. Sajnos. Tehát egyik oldalról fejlesztenünk kell különböző képességeket, fejlesztenünk kell különböző dolgokat, de a szociális képességeket is fejlesztenünk kell ahhoz, hogy ez a szervezet fejlődéssel együtt emelkedjen, és ehhez bármilyen furcsa is arra van szükség, az embereket leültessük és beszéltessük egymással. Mert ebből az egymásra hatásból jön létre az a fejlődés, ami a szociális kapcsolatoknak a fejlődését hozza. Tulajdonképpen nem akartam ennél sokkal többet mondani, mert ezzel csak arra szeretném volna rávilágítani, hogy mi is az, amit mi meg akarunk valósítani a világban, és mi is az, amit el kellene írni a vezetőinknél az, hogy egységnek gondolják azt, amit most kettőnek gondolnak, és megértsék, hogy nekik nem csak a termeléssel és a gazdasági folyamatokkal, hanem az emberrel, mint annak egy fontos résztvevőivel, és az emberben benne lévő dolgokkal is foglalkozniuk kell. Ha ezt az egységet képes vagy egy vezetőnél, egy menedzsernél helyreállítani, akkor ugye ez a tegnap esti fogalom szerint egy másért vállalkozó lesz belőle, mert akkor úgy egyszer csak rájön arra, hogy hát ez nem is egy olyan nehéz dolog, ez nem egy különleges feladat, ez ettől működik a dolog. Jól ettől érzik magukat az emberek jó, és ettől minden nagyon jól megy, és minden rendben van. Egyébként most csak, hogy itt emlegetjük ezt a másért vállalkozókat, hogy ez tegnap este egy film volt, aminek ez volt a címe. És ilyen más, ezt csak az Albi miatt is mondom, azt mondom, hogy ez volt a címe a filmnek, aminek a bemutatóján voltunk, és ilyen ott ilyen csodabogárként bemutatott emberekről szólt, akiknél az ember volt az első helyen, és a profit a második helyen. És ugye azt mondták, hogy azt különbözteti meg az egyik embert. Egyik vezetőt a másiktól, hogy kinél mi van az első helyen, az egyiknél az ember, a másiknál a profit, és az ember csak a második. De hogy nagyon kevés ilyet tudnak, és hogy viszonylag kevés.
Egy gondolat ehhez az egészhez, és kíváncsiak a véleményedre. Valahogy azt fogalmazódott meg bennem, hogy leülök egy ilyen vezetővel beszélgetni, aki ez alapján a szétosztottság szerint gondolkodik. Én megmesélek egy egységről, és akkor felteti azt a kérdést, hogy na oké, de hogyan hozzam én most hirtelen össze ezt a két oldalt. És eszembe jutott azt, hogy végülis a hármas tagozódás ideáját fel lehet ebben használni, ugyanis szerintem arról beszélünk, hogy a gazdasági és a szociális szférát mivel tudjuk összekötni a gondolattal és a szellemmel. És ha rákérdezünk arra, hogy tudod, hogy mi a célod, mit gondolsz, stb., akkor már talán itt az agyában is össze tud kapcsolódni ez a két oldal.
Abszolút így van, mert emlékszem, amikor a hármas tagozódásra beszéltünk, mit mondom, mert a gazdasági szférában mindenki jó, a másik kettőben meg a többségünk gyenge. Ugye ez pont ez. A gazdaságiban jó vagyok, ami már az emberekkel kapcsolatos, akár a kapcsolati szféra, akár a szellemi szférában a szabadság megadása, az egy emberi dolog, ott már nem vagyok jó. Azaz, ha egyesítem ezt, akkor egyszer csak jól működik a hármas tagozódású része is, és mind a három szférát jól működtet. Jó, én ugye azt mondtam, hogy miután ez egy viszonylag tömény elméleti rész, ezért most én befejezem, tartsunk egy 10 perc vagy 4 óra szünetet, és akkor utána beszélgessünk róla, és akkor a gondolatokat inkább így akkor jobban meg tudjuk beszélni, azért már régóta ültök.